Rádióegyetem. Örkény Antal, Kisebbségek a társadalomban. Az ELTE társadalomtudományi karán 2014-15 őszi félévében elhangzott előadás felvétele.
Üdvözlöm magukat! A mai órán még elidőznénk a migrációkutatás kérdésénél, amit a múlt alkalommal elkezdtünk. A legfontosabb elméleti és kutatás módszertani kérdéseket érintettem, és óra utolsó részében még arra is volt valamennyi idő, hogy elkezdjem bemutatni a mintának a szociodemográfiai profilját. Ugye itt vannak a csoportok, a hat csoport, a határon túli magyarok, az ukránok, a kínaiak, vietnámiak, törökök és arabok. Harmadik országból jött állampolgársággal nem rendelkező, de hosszabb ideig Magyarországon tartózkodó bevándorlókról van szó, őket vizsgáltuk, és a szociodemográfiai profilnál mindenképpen ki kellett emelni, ami azt hiszem, hogy eléggé közismert, hogy mint egy kisebbségi csoport, a migránsok jelentősen különböznek a befogadó társadalomtól. Kutatásilag is úgy szokták kutatni különben, hogy szemben az országos reprezentatív mintákkal, amikor a 18 év fölöttieket kutatja az ember, itt leszokták vágni a felső részét a mintának. Tehát nem vesznek mintát az idősekből. Tehát olyan 55-60 évbe szokták meghúzni a felső határt, pont abból a megfontolásból, hogy itt egy evidens szociodemográfiai profil van, és mivel gazdasági jellegű migránsokról beszélünk, ezért tulajdonképpen megélhetést keresnek a migránsok, és 60 év fölött már nyugdíjkorban vannak az emberek, tehát nem akkor szoktak migrálni, hanem korábban, hiszen valami fajta életminőségjavítás az a cél, ami őket vezérli. Ebből következik, hogy magasabban iskolázott populációról, és ez a mi adataink is igazolják, jelentős mértékben magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, aktív populáció, tehát foglalkozásuk van, meg amelyben jövedelemforrásuk van. Mind a kettő különbözik ugye a befogadó közektől, hiszen mind az iskolai végzettség tekintetében mondjuk a befogadó társadalom sokkal tagoltabb és összességében alacsonyabb iskolai végzettségű, mint a migránsok. Ez nem zárja ki persze, hogy nincs a migráció folyamatában olyan csoport, amelyik pont az alacsony iskolai végzettségből fakadó, otthoni, munkaerőpiaci hátrányai miatt jönne Magyarországra, de ez a csoport azért nem nagyon kerül bele egy ilyen típusú vizsgálatba, mert ugye ezek inkább például alkalmi munkások a környező országokból, akik átjönnek, szezonálisan hazamennek. Itt viszont ebben a kutatásban pont az, mivel integrációról volt szó, ők ugye nem is akarnak integrálódni, hiszen az a lényeg, hogy átjönnek egy szezonra, mezőgazdaságba például, és amit megkeresnek, az hazaviszik. Itt olyanokról beszélünk, akik hosszabb életvitelszerű tartózkodást terveznek, ilyen értelemben például családdal jönnek, vagy családegyesítéssel hozzák maguk után a családjukat, teljes háztartásban élnek többségükben, és a foglalkozásuk tekintetében is nagyon sajátos foglalkozási profilt mutatnak. Elsősorban olyan gazdasági területeken próbálnak szerencsét, ahol hát a vállalkozás vagy a vállalkozásokban való alkalmazotti státusz jellemzi őket. Van egy nagyon sajátos csoport, ez a diákság, aki diplomaszerzés vagy képzettségszerzés véget migrál. Ez ilyen értelemben inaktívnak számít statisztikai értelemben. És ez egy borzasztó érdekes kérdés, az egy eléggé sajátos profil, hogy azért jön Magyarországra, mert itt akarja megszerezni a diplomáját, és itt akar letelepedni, vagy egyszerűen csak diplomát akar szerezni Magyarországon, amelyet aztán más országokban próbál transferálni munkaerőpiaci pozícióra. Na most, ugye nagyon nagy kérdés az, hogyha most ezt a hagyományos gazdasági típusú migránst vizsgáljuk a kutatásban, hogy tulajdonképpen őt mi vezérli karrier értelemben. Tehát emelni akarja a státuszát az otthoni helyzetéhez képest, hát mondjuk aki otthon munkanélküli, az értelemszerűen azáltal, hogyha mondjuk itt el tud helyezkedni, és van valami pozíciója, vagy tud egy vállalkozást kezdeni, akkor emelte a pozícióját mindenképpen. De nagyon sokan úgy jönnek, hogy az otthoni aktív státuszukból kerülnek át egy új státuszba. Ugye itt minden szenárió előfordulhat, felfele mobilitás, immobilitás és lefele mobilitás. Gondoljanak mondjuk azokra a jelenleg Magyarországról kiáramló, fiatalabb rétegekről, akik akár diplomával is hajlandóak Nyugat-Európában alacsonyabb státuszú foglalkozást elfogadni, mivel olyanok a jövedelem különbségek, és ugye megint visszautalok a Sik tanár úrnak az előadására, hogy itt ez az egész bér különbség milyen fontos. Tehát nem csak egyszerűen az, hogy mondjuk egy olyan nyomás van rajtuk, egy olyan push faktor van rajtuk, hogy nincs munkájuk, és akkor kell találni egy másik munkát, hanem a bérkülönbség az egy nagyon jelentős, racionális, a döntéseket meghatározó mozzanat, még akkor is, ha ez például a foglalkozási pozíció státuszát tekintve státuszvesztéssel jár együtt. Tehát megvizsgáltuk a mi mintánkat is, etnikai csoportok szerint, ugye, mert ezt hangsúlyoztam, hogy ez az egész vizsgálat alapvetően nem a magyarországi migránsokról szólhat, mert azt nagyon heterogén és nagyon nehéz reprezentatív módon befogni, hanem ennek a hat csoportnak az egymáshoz való különbségét kereste a kutatás, és azt, hogy van-e valamifajta integráció stratégiában megfigyelhető különbség a csoportok között. Tehát van négy szenárió, ugye van az immobil, aki nem változtat, tehát nem változott a státusz értéke a foglalkozásának, nagyjából hasonló, ez persze azt jelenti, hogy ez különbözik az utolsótól, a negyediktől, a horizontális migránstól. Tehát gyakorlatilag az immobil azt jelenti, hogy egy ugyanolyan típusú foglalkozási pozícióba kerül át. A horizontális migráns azt jelenti, hogy foglalkozást vált, más típusú foglalkozást csinál, de a státusz vagy a presztízs tekintetében ez a foglalkozás nem igazából különbözik a kibocsátó országban korábban elfoglalt pozíciójától. És akkor van a két dinamikus szenárió, az egyik, amikor felfele mobil a illető, tehát státusz, a foglalkozás piacon státusz nyertes, vagy nyerés jellemzi az ő karrierjét, és a lefele mobil, tehát most a lefele mobil az kicsit torzíthat, mert itt valamifajta kudarcról is talán beszélhetünk, a foglalkozás tekintetében nem biztos, hogy bejöttek azok az elképzelések, amelyek mozgatták az illetőt, és ennek egy része, vagy feltehető, hogy ezek azok, akik tovább állhatnak, akár hazamennek, akár más. Tehát itt ez a csoport az, amelyik talán leginkább egy olyan változó csoport, amit az adott kutatás adott pillanatának a felmérése picit talán torzan tud befogni. Summa summarum, az ember azt várná, hogy mivel valamifajta haszonszerzés mozgatja a migrációt, tehát többet akar, mint amilyen van, az ember azt várná, hogy a felfele mobilitás az erőteljesen meghatározza ezeket az embereket, akiket itt tetten érünk, és akik itt tartózkodnak, tehát úgy tűnik, hogy mégis nem akarnak elmenni, vagy az adott pillanatig nem akartak elmenni az országból. Na most ez nem egészen igazolható. A felfele mobilak száma ez nem jelentéktelen, de vannak csoportok, ahol eléggé marginális, például a határon túli magyarok esetében, vagy az ukránok esetében. Két csoport esetében látható, hogy ez viszonylag jelentős, ez a kínai és a vietnámi alminta, és az a török és az arab alminta esetében pedig inkább ez a kevéssé jellemző kategóriába esik. És nagyon jelentős az immobilitás, lehet látni, tehát ennek megfelelően. Természetesen mondjuk a legmagasabb az immobilitás, pont a határon túli magyaroknál, az ukránoknál és a törököknél. Ami azt is jelenti, hogy a migrációnak esetleg bár gazdasági migrációból indítottunk, tehát azt feltételezzük, hogy gazdasági előnyöket, gazdasági hasznot, életmód megtartást és emelést céloz az migráció, ez inkább a megtartás. Tehát valami miatt akár így, mondjuk a határon túli magyarok esetében itt mindenképpen bejön ez a nemzeti identitás, és egyáltalán a kötődés, és az anyanyelv, és ilyen szempontok. Tehát, hogy más szempontok is mozgathatják ezt a fajta migrációt. Nem feltétlenül a gazdasági haszon. Elképzelhető egy olyan migráns, akinek van egy bizonyos státuszú foglalkozása a kibocsátó országba, és amikor megérkezik a befogadó országba, és ott tartózkodik rövidebb vagy más hosszabb ideje, akkor ő megelégszik azzal, hogy olyan lehetőséget talál, ami ugyanolyan típusú, mert más típusú kulturális identitás beli haszonnal jár ez a fajta migráció. Tehát hogy ez csak mutatja a migrációnak azt a komplex motivációs hátterét, ami meghatározhatja ezt a migrációt. És ugye paradox mondom, mondjuk a Magyarországról jelenleg kiáramlás esetében pont ezt a sokszor, nagyon sokszor beszélünk arról, hogy ez a fajta kulturális vagy érzületi hatás az erősebb, tehát hogy rosszul érzi magát Magyarországon, és esetleg azért megy el, de ezzel is csinyán kell bánni szerintem. Ugye ez a kutatás nem erről szól, csak ha az ember ezt vizsgálná, akkor valószínűleg érdemes lenne nagyon sok szempontból megnézni, hogy mi az a motiváció, ami kilöki Magyarországról a migránst, ami elviszi Magyarországról a migránst. Ha például tiszta a gazdasági haszon az, ami mozgatja, tehát a bérkülönbségek és a munkalehetőségek, akkor például feltehető, hogy ők azok, akik leginkább haza jönnek abban az esetben, hogyha Magyarország hasonló körülményeket tud biztosítani számára. A érzületi, elégedettségbeli, hangulatbeli, kulturális problémái vannak az életőnek, akkor valószínűleg bonyolultabb a helyzet, mert akkor akkor az ország hangulatát kéne megváltoztatni, és akkor lehetne elvárni, hogy talán visszajönnek Magyarországra. De lehet, hogy egyszerűen ezek a szempontok egyszerűen ilyen ad hoc, pillanatnyi szempontok. Éppen most ott van lehetőség, oda mozgok, visszamozgok, tehát nagyon sokfajta szenárió elképzelhető. Jó, és akkor még egy gyors pillantás arra, mondom, nagyon nehéz volt mérni ezt az egész szociodemográfiai kontextus azért, mert ez egy rejtőzködő csoport a migráns, valami miatt nem szereti megosztani pont a karrier szempontokat, a karrier vonatkozásait a saját életének. Hát a foglalkozásnál is nagyon nehezen lehetett kicsikarni, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Jövedelemnél olyan mértékű a válasz megtagadása jelképesztő. Szóval ez, ami majd később visszajöhet akár, furcsa módon nem ebbe a... Ez egy ellentmondás, hogy valami fajta bizalmatlanság van, vagy egyfajta rejtőzködés van a kérdező biztos felé ebből a szempontból. A migránsoknál, ami megint kutatás módszertanulag ebben számolni kell. Például az, hogyha a saját etnikumból jött kérdező biztos kérdezi, akkor biztosan emelhetjük ezt a bizalmi indexet. Míg ha mondjuk a befogadó ország kérdező biztosból jött kérdező biztos kérdezi, akkor lehet, hogy a gyanakvás erősödik föl. A lényeg az, hogy a státuszilag megpróbáltuk mégis rekonstruálni, ami tulajdonképpen ez a hagyományos státuszmodell, tehát az iskolai végzettség, a foglalkozás és az elérhető jövedelmi adatok alapján, hogy a különböző csoportok hogyan viszonyulnak egymáshoz, társadalmi státuszukat tekintve. Ugye itt főképp az anyagi státusz az, ami a legfontosabb, és itt vagyoni helyzet, jövedelmi helyzet, ezek számítanak. Az látszik, hogy ha összehasonlítjuk a hat csoportot, akkor a kínaiak tekinthetők a legmagasabb státuszú csoportnak, ami megint lehet egy ilyen sikermérő, tehát hogy itt a státusz feszültség, meg az elégedetlenség talán kevésbé befolyásolja a kínaiaknak a Magyarországon való integrációját. És nagyon érdekes, hogy mellett a vietnámi meg az ellenkezője. Tehát ez egy faktor változó, tehát agregált változó. Tehát a bal oldalt azok a skálapontok nehezen értelmezhetők, az inkább olyan, mint egy hőmérő, fölfele és lefele. Tehát mínuszba megyünk, akkor az átlaghoz képest neki alacsonyabb a státusza, ha a vízszintes vonal fölé megyünk, akkor meg az átlaghoz, az össz még általunk megtalált és befogott migráns populációhoz képest magasabb. Tehát ezek egymáshoz képest értelmezhető különbségek alapvetően. A határon túli magyarok sem magas, tehát ők is a negatívban vannak, és az ukránok is a negatívban vannak, tehát ez a két szomszédos országból jött migráns csoport. Míg a törököknél, mi látható módon a többi csoporthoz képest, hát hogyha mondjuk hívhatjuk sikernek is ezt, hogy egy sikeresebb csoporttal szembesülünk, és az araboknál is van egyfajta a többi csoporthoz képest való Itt igazából a kínai érdekes, mert azt mondom, majd a későbbiekből látni fogjuk, hogy ők azok, akik leginkább egy hosszú távú és teljes, tehát nem csak gazdasági, hanem szociális, kulturális integrációval írhatók le, tehát ők tényleg itt akarnak maradni, beilleszkedni, több generációra előre is ugyanezek a terveik vannak, ehhez képest a relatív anyagi státusza a kínai csoportnak gyengébb. Jó. És akkor áttérünk tulajdonképpen az integráció különböző szintereire, itt már nagyon sietni akarok, hogy tényleg ne az egész órát a migrációval töltsük. Tehát ugye az egyik ilyen a politikai integráció. Erről beszéltünk már, hogy a politikai integrációt lehet mérni sok szempontból, választói magatartással, tehát aktivitással, politikai involvációval, részt venni különböző, a politikához, tehát most a politikát széles értelemben mondom, tehát egy közpolitikáról is van szó, és civil politikáról is van szó, tehát egy olyan politikai közeg, amely a közösség integrációja tekintetében nagyon fontos, mert tulajdonképpen ez az, ami mondjuk egy közösséget, mondjuk egy bevándorló közösséget hozzá kapcsol és szervesen megpróbálja esetleg, ha most pozitív, tehát most a sikeres integrációról beszélünk, akkor szervesen bekapcsolni a befogadó ország politikai vérkeringésébe. Na most itt nekünk szerény eszközeink voltunk, mert jeleztem, hogy ilyen szervezeti szempontból nagyon, meg akár választói magatartás szempontjából is ez nagyon kevéssé érhető tetten. A migránsok esetében más a fókuszpontjuk, nem feltétlenül ez az, amit ők akarnak, csak ez egy hozadéka, mert ha itt élek Magyarországon, akkor valószínűleg érdekes kérdés az, vagy fontos kérdés az a migráns számára, hogy abban a közegben, amiben él, mennyire képes annak a politikai közegében is valahogy magát reprezentálni, vagy egyáltalán részt venni. Itt most egy politikai érdeklődésre akartuk mérni, hogy mennyire érdeklődik a hazai, tehát a kibocsátó ország és a befogadó ország politikai ügyei iránt. Itt a két oszlop, az egyik az a Magyarország közügyei iránti érdeklődésnek egy ilyen agregált értéke, és a másik pedig az anyaország közügyei iránt. Mondjuk a hagyományos, ez az elszakadó és új életet kezdő migráns modell, amely jellemezte mondjuk a migrációt a 20. században, gondoljanak mondjuk az amerikai migráns migrációra, akik kimentek Amerikába, és amerikaiak akartak lenni, és maguk mögött hagyni az óhazát, vagy az 56-os migránsok esetében is ugyanez figyelhető meg, hogy pláne, hiszen ott volt egy érzelmi, egy olyan érzelmi feszültség, hogy ők menekültek gyakorlatilag, tehát menekültek is voltak amúgy különben, tehát ilyen értem, ez egy nagyon sajátos csoport, de ők is Amerikában úgy akartak beilleszkedni, hogy maguk mögött akarták hagyni Magyarországot, tehát nem akartak, sőt, el akarták utasítani Magyarországot, hiszen az legitimálta az ő migrációjuknak a jogosságát, hogy egy pokoli világból egy csodálatos világba akartak átjutni. Na most itt az látszik, hogy az ilyen típusú, az általunk vizsgált migráció, tehát ez a tömeges, amely ma jellemzi a világot, ennek nincsenek benne az ilyen menekült komponensek feltétlenül, hogy ebben az esetben nagyon erőteljes az anyaország iránti kötődés. Tehát, hogy amikor integrációról beszélünk, akkor csak éppen a maga kérdése, ami a státuszra vonatkozott, most átteszem az identitásra, hogy mindenképpen itt ebből a szempontból ez a fajta globális migráció, ami zajlik, és ami Magyarországon is tetten érhető, hogy itt valami kettősséget kell keresnünk. Tehát egyszerre van egy kötődés az anyaországhoz, és egyszerre van egy kötődés a befogadó országhoz. Mert azért azt sem mondhatom, hogy nem érdeklődnek feltétlenül, hiszen az ötfokú skálán hát közepesen érdeklődnek mondjuk a magyar közügyek iránt. Hát valaki kevésbé, mondjuk a törökök kevésbé, meg a kínaiak kevésbé, de mondjuk itt a vietnámi példa, a vietnámi, ahhoz képest, hogy státuszilag mondjuk egy alacsonyabb státuszú migráns csoport, mint a többi, vagy mint a kínai, ehhez képest az érdeklődése magasabb. De tulajdonképpen az ukránokat leszámítva, ahol mind a kettő nagyon magas érdeklődés különben, tehát azt hozzá kell tenni, minden kettő 3,5 az 5 fokus gálán, mind a kettő egyforma, tehát egyszerre figyeli a magyar történéseket, egyszerre figyeli az ukrán történéseket. Tehát ez egy ilyen klasszikus kettős politikai kötődés. A határon túliaknál van egyedül az, mondjuk az ukránoknál egyenlőnek tekinthető, akkor a határon túli magyaroknál van az, hogy a magyarországi közügyek jóval erősebbek, mint a kibocsátó ország. Tehát ott van egy ilyen kis felejtő mozzanat. Tehát, hogy távolságot akar tartani a kibocsátó országától. Tehát mondjuk az Erdély, ugye ez nem az Erdélyi, ez a kárpátaljaiak, tehát, hogy ott minthogyha el akarna távolodni a hátrahagyott kárpátaljai magyar diaszpóra problémáitól, mert hiszen ezek azok a politikai ügyek alapvetően, amelyek, ha otthon lenne, akkor is ez érdekelni elsősorban, hiszen etnikai magyar kisebbségről beszélünk, de ezt úgy hátra akarja hagyni, és viszonylag magas a magyar politikai ügyek iránti, tehát a magyar országi politikai ügyek iránti érdeklődése. Jó. Nehézségek. Ugye ez már a szubjektív, ez az elégedettségnek, ez a lelki elégedettségnek bizonyos fajta fokmérése. Egyrészt, hogy hogyan látja önmagát, mint migránst, és ebben szemben hogyan látja a vele szemben megnyilvánuló idegenellenesség fokát. Ugye 5 fokú skálákon mértük a különböző, ezek inkább attitűdök, amelyek mögött minden attitűd, ez nagyon fontos módszertani megjegyzés, hogy amikor attitűdöt akarunk találni, tehát például, hogy az idegen ellenességet, ott az ember megpróbál megfogalmazni egymás mellett több állítást, amely ezt próbálja mérni, és ebből próbál egy közös tartalmat rekonstruálni, mert az idegen ellenesség érzékelése az valószínűleg nem egy direkt. Tehát nem csak egy szempontból lehet mérni, hanem érdemes több információ egyesítésében megragadni ezt a fajta attitűdöt. Ugye azt láthatjuk mondjuk egy 5 fokú skálán, hogy most az idegenellenesség tekintetében, hogy a migránsokkal szemben megnyilvánuló idegenellenességet, hát közepes, ugye ez a 2-5 a közép az átlag érték, tehát ez a közepes érték. Dominánsan tehát 4 csoportban nem mutat se szélsőséges idegenellenesség érzetet, se ennek hiányát sem mutatja. 2 csoport van, amelyetől eltér, az egyik az borzasztó érdekes az arabok esetében, ahol alig érzékelnek, vagy nagyon gyengén érzékelnek idegenellenességet, míg a kínaiak jelentős mértékben érzékelnek idegenellenességet. Az is érdekes, hogy itt ezen arra gondolná, hogy a kínai az a legtávolabb áll mondjuk megjelenésében, fizikai megjelenésében mondjuk a többségi társadalomtól, de ezt kontrázza az, hogy a vietnámiak megint lehet látni, tehát akik érdeklődtek a magyar politikai ügyek iránt, vagy egyetemben a politikai közösség problémái iránt, a kínaiak egyáltalán, a vietnámiak egyáltalában nem mutatnak nagyon nagyfokú érzékenységet az őket ért megkülönböztető többségi magatartással szemben. Tehát itt a 2 csoport, a 2 ázsiai csoport másképpen viselkedik. Ez végigkísérő kutatás, hogy a kínai meg a vietnámi nagyon eltér egymástól. Ami az integráció tekintetében már itt jelzi, hogy például ebben a szempontból az integráció biztosan más lehet, mert ha ugye ellenséges érzülettel találkozott minden nap, az valószínűleg gyengíti az integrációs potenciálomat, hiszen miért is akarnék egy olyan csoportba beilleszkedni, amelyik amúgy engem egyáltalán nem kíván és nem szívesen lát. Tehát a kínálat eléggé magas ez az érték. Ugye a bevándorlók helyzete nehéz, ez a fajta hozzáállás a migrációhoz, ez azért eléggé áthatja a különböző csoportokat. Itt viszont, itt megint az arab csoport az, aki viszonylag ebből a szempontból optimista. Ugye mindegyik csoport 3 fölött van jelentős mértékben, az arab az viszont valamivel a 3-as érték alatt van átlagban, és ugye a migráns csoportok relatív helyzete rossz, ebbe megint azt látjuk, hogy inkább a közepes, tehát jó és rossz. Tehát nem mondhatnám, hogy szélsőségesen negatívan látják a migráns csoportok helyzetét, de azt sem mondhatnám, hogy feltétlenül hurrá optimizmus hatná át a válaszadókat. Értelme, megkülönböztetés, de most itt mutatkozik meg, ami egy borzasztó érdekes probléma, ugye ez az érte vagy nem érte. A törökök esetében az teljesen értelmezhetetlen, mert olyan mértékben szélsőségesen úgy gondolják, azt mondják, hogy nem érte őket semmifajta megkülönböztetés. Ők amúgy nem az előző kérdéscsoportban is viszonylag feszültségmentes, vagy konfliktusmentes, és egyfajta elégedettséget mutató profilként mutatkoztak meg. De itt, hogy ilyen mértékben, ez eltúlzottnak értem. Emögött valószínűleg azt feltételezhetjük, hogy a látencia megnőtt. Ugye a látencia az a mozzanat, amikor nem nem akarja megosztani, nem akarja megmutatni ezt a dolgot. Ezt majd mindjárt a következő, a folytatásban a zsidó kérdés kapcsán ezt majd érintjük, mert az antiszemitizmus kapcsán szokták legszélesebb körben ezt elemezni, azért is, mert az antiszemitizmus az, amelyik, erre majd visszatérünk, leginkább ezt a látenciát fokozza, ezt a rejtőzködő attitűdöt fokozza. Itt azt gondolom, a látenciát esetleg kulturális hatások befolyásolják, tehát, hogy nem illik meg elmondani, hogyha őket érte ilyen típusú dolog. A többiek azért megnyilatkoznak, és akkor itt azért látszik az előbbi megjegyzésem, hogy az ázsiai bevándorló csoportoknál elég egyhangúan, a vietnámi különben érdekes, mert a vietnámi és a kínai mind a kettő elég komoly mértékben mondja azt, hogy igen, történt vele hátrányos megkülönböztetés, miközben a vietnámi erre úgy reagál, hogy azt mondja, hogy de tulajdonképpen nem olyan rossz a bevándorlók helyzete, és azért az ország idegenellenes hangulatát nem osztja a saját sorsával kapcsolatban, a kínai meg inkább. Tehát ez a kínai-vietnámi, és ami hát a legérdekesebb számomra, és ez is mutatja, hogy tulajdonképpen a határon túli magyarok beemelése a kutatásba egyszerűen nem megkerülhető, mert ugye az ember azt várná, hogy a határon túli magyarok azt mondják, hogy őket nem érte meg különböztetés. Hát pont olyanok, mint a befolyásolt. Hát ők hazajöttek, ugye, és akkor... És ez azért kimutatható például a Sik tanár úrnak a migrációs potenciál, a különböző xenofóbia indexeinél, amelyeket ő használ az idegenekkel szemben, hogy a határon túliaktól szemben Magyarországon sokkal visszafogottabb a xenofóbia, és a Bogardú skálán, amiről még lesz egy ábra, a társadalmi távolság tekintetében a magyarok nem mutatnak semmifajta társadalmi távolságot. Hát miért mutatnának társadalmi távolságot? Tulajdonképpen ez egy lelki, érzületi, kulturális közösség. Ha megkérdezzük tőlük, hogy történt-e velük hátrányos megkülönböztetés, akkor azonban lehet látni, hogy egy 30%-uk azt mondja, hogy igen. Tehát itt van egy borzasztó érdekes mozzanat, hogy ők tulajdonképpen egyenlőek, és mégse egyenlőek. Legalábbis az ő percepciójukban mindenképpen ez tükröződik vissza. Most ténylegesen azt nem tudom mérni, de hogy itt van egy ilyen feszültségpotenciál, az biztos. Tehát lehet látni, hogy érik őket, összességében érik a különböző csoportokat hátrányos megkülönböztetéseket, lehet látni mondjuk a törököket leszámítva, akik ezt nem különösebben tudósítják, de azért még a kínai-vietnámi esetében is ez az érték olyan 60% körül mozog, tehát 40% azt mondja, hogy ott nem érte ilyen típusú megkülönböztetés. És itt vannak a szinterek, ez azért érdekes, mert hogy nagyon sok szinteret felsoroltunk, az utca, a hivatalos ügyintézés, álláskeresés, bevándorlási hivatalban, étteremben, rendőrségen, egészségügy, vásárlás, munkahely, iskola, és ezt az előfordulások gyakorisága egy 100 fokos skálán. Most eléggé kiegyensúlyozott, ami érdekes, hogy az utcán érte, az kiemelkedik, az 50%, tehát 50% fölött nincs is érték, de 50%-os említés van az utcán, és a hivatalos ügyintézés az is 40 és 50 között van, illetve az álláskeresésnél, ami fontos, mert ugye az álláskeresés esetében pont a migráció egyik legfontosabb célja az, ahol őt esetleg éri valamiféle megkülönböztetés, és ami nagyon érdekes, az ellenkező, a skála ellenkező, vagy a lista ellenkező végpontja, hol éri őt legkevésbé, a szomszédságban, ugye ez a legpozitívabb. Ami megint érdekes, hát tulajdonképpen miért is kéne őt érnie, különben ebből kéne kiindulnunk, szóval miért zavarhatja az embereket, ha külföldről érkezett bevándorlók laknak a közelben. Láttuk, hogy státusz előnyük van amúgy a bevándorlóknak, tehát azok a családok, akik jönnek, azok státuszilag össztársadalmi szinten magasabb státuszúak, tehát azt jelenti, hogy konszolidáltabbak, sikerorientáltak és karrierépítés orientáltak. Egy jó szomszéd, azt kell mondanom. És úgy tűnik, hogy a kulturális különbségek ezt nem verik szét. Ugye, mert akkor lenne nagy feszültség, hogyha engem az zavarna, hogy mit tudom én, a kínaiak ott kínaiul dumálnak meg, kínai módon élnek, amit nem tudom mennyire különbözik a magyar módtól, de lehet, hogy az emberek úgy érzékelik, hogy az nem jó, hogyha úgy élnek mellette, mint ahogy a kínaiak, vagy a vietnámiak, vagy a törökök, arabok élnek. De lehet látni, hogy itt az említések száma nagyon alacsony, vagy relatíve alacsony, 20% alatt marad. És az iskola, ami persze sokfajta iskolában járhatnak, ezek azért valahol személyes tapasztalatukra alapszanak ezek a kérdések, sokfajta iskolában járhatnak természetesen, de úgy tűnik, hogy az iskola mégiscsak, szemben például a roma példával, ahol ugye az integráció, szegregáció kérdése súlyos dilemma, a migránsok esetében ez nem tűnik súlyos dilemmának, mondom leszámítva, hogyha mondjuk saját iskolába járatják, tehát diaszpóra iskolába járatják a gyereket, ha köziskolába járatják, akkor alig érzékelnek, 20% érzékel diszkriminációt. Ezek mind, ugye még említem, hogy az egész kifut egy dologra, egyfajta általános integrációs stratégia, tipológia létrehozására. Ezek egyes elemei annak, amit aztán a végén fölépítünk ezekből. Ezek mind része az integrációnak, mert arra gondolunk, hogy sok szintet említ valaki, ez most nem az, hogy egy ember hányat, tehát összességében nem agregáltam egy általános diszkrimináció érzetre, hogy ki az, aki sok helyszínen mond magas értéket, ki az, aki sok helyszínen mond alacsony értéket, de az biztos, hogy meg lehet tenni az adatokból természetesen, csak itt most nem korlátozni akartam a bemutatást, de az biztos, hogyha valakit sok diszkrimináció ér, akkor valószínűleg azt feltételezzük, hogy ez jelentősen befolyásolhatja az integrációs stratégiáját. Míg ha valaki harmonikusnak látja az életét ebből a szempontból, nem érez konfliktusokat, akkor valószínűleg ez nem lesz akadálya. Ettől még persze számos más kérdés akadályát képezheti az integrációnak. Jó. Na itt van a távolságérzet, a Bogarduskála. Ugye itt két ábra lesz, az egyik az, ami a magyarokhoz képest mutatja a különböző csoportok ellenhezkedését. Ugye a Bogarduskála a társadalmi távolság, tehát mennyire hajlandó valaki, ugye az embert ilyen személyes körök veszik körül az interakció tekintetében és a kapcsolatok tekintetében. A legszűkebb kör az a család, aztán a barátok, a szomszédság, a munkahely, a szélesebb lakóhelyi környezet, és ugye a Bogarduskála azt méri, hogy valaki mennyire hajlandó befogadni egy másik csoportból való szemét ezekbe a körökbe, illetve hát ezek a körök ezek hierarchikusak, tehát ha valaki a legszemélyesebb körébe is befogad valakit, akkor feltételezzük, hogy hasonlóképpen viselkedik a szomszédsággal kapcsolatban. Míg ha valaki nem fogad be a családból, ettől még befogadhatja a szomszédságba, vagy pedig az a tendencia érvényesül, hogy sehova nem szeretné befogadni az illetőt, tehát az egy nagyfokú távolságot jelent. Itt megint van egy módszertani megjegyzésem, hogy ez nem feltétlenül előítéltesség skála. Nagyon sokan összekeverik. Én azt gondolom, hogy a kettő, emlékeznek, hogy vannak ezek a különböző érzületi és kognitív szintjei, mondjuk az identitásnak is, meg a csoportközi viszonyoknak is, hogy ez egyfajta előfeltétele lehet az előítéltességnek. Tehát olyat azért nehezen találunk, akik nem mutatnak társadalmi távolságot egy csoport iránt, viszont teljesen előítéletesek. Hát ez egy furcsa. Hát aztán mindenre van példa, de ez egy furcsa. Tehát általában azt szokott tenni, hogy aki nem előítéletes, ott feltételezzük, hogy ez összefügg azzal, hogy a társadalmi távolságban is nyitott a másság iránt, míg az előítéletesek esetében azt feltételezzük, hogy társadalmi távolságban is próbálja őket. Hát most miért kéne nekem, ha valakit negatív módon, megkülönböztető módon ítélek meg, mint egy csoporthoz tartozott, akkor miért is kéne nekem vele közeli távol, tehát a távolság tekintetében egy közeli relációt elfogadnom. Itt most megint egy viszonyítási számok vannak, ezek ugye ezek alacsony számoknak tűnnek, de ezek fontos számok, mert azért az igazi xenofób azt mondaná persze, hogy sehova nem engedném, tehát sehol nem fogadnám el, menjen szépen haza. Ugye ez egy klasszikus xenofób, tehát ilyen azért kevés van. Mondjuk aztán mondják, hogy már nehogy már a mi településünkön legyen. Tehát aztán mondják, mert végül is akkor mindegy, nem? Hát más településen nyugodtan ottan szórakoztat a bevándorló, de ne zavarja a mi életkörünket. És persze a családba való befogadás az azért a legérdekesebb, de hát ezt egy ilyen vizsgálata nem lehet föltárni, mert ugye itt nagy kulturális különbségek vannak az egyes csoportok között, és vallási különbségek, és etnikai különbségek, és kulturális különbségek általában. Tehát és ezek azért nagyon jelentősen befolyásolják a legszemélyesebb választásait az embernek. A legközelibb, tehát a párkapcsolat alakulását például, a családi kapcsolatok alakulását. Tehát, hogy itt azért van egy homogenizáló mozzanat, amiről tudunk, hogy azért ezek a szempontok homogenizálják az együttéléseket. Na most azért ezt lehet látni, de azért az érdekes, hogy most ezek viszonyszámoknak tekintjük, hogy a magyarok ugye ez a magyarokkal szemben értelemszerűen a határon túli magyarokat most kihagytuk. Tehát hát az nulla. Ugye nulla, amikor nincs távolság. És nem akartuk volna felizgatni a határon túli olvasót, hogy egy társadalmi távolságot kezdek mérni egy határon túli magyar és egy magyarországi magyar között. Az ukránok érdekesek, ugye, mert azok a teljesen itt vannak a környéken, tehát tulajdonképpen egy regionális szomszéd helyzetben vannak, és bár kulturálisan mások az ukránok természetesen, hát amennyiben beszéltük ukránokról, ugye ez egy nagyon heterogén társaság, Ukrajnából jött migránsokra ukránokat mondani, hát most látjuk, mert az ország nyugati és keleti fele teljesen más profilt mutat. Na mindegy, egy ilyen generál ukrán pozíciót feltételezve azt kell mondanom, hogy gyakorlatilag marginális a távolság, 0-1 a távolság. Tehát a nullához nagyon közelít. Ahol aztán megnő, az a következő, ami érdekes, a törököknél 0-3, tehát ez viszont relatíve alacsony, a szám maga nem magas, de ez egy relatív érték, ami azért átlag érték, ami különbözik a többitől szignifikánsan. Tehát a törökök azok a magyarokkal szemben közelséget mutatnak, pedig nagy a kulturális távolság. Ebben szemben ugye logikusnak tűnik, hogy a kínai vietnámi a legnagyobb. Tehát egyfajta hierarchiákusan szerveződnek ezek, tehát hogy legközelebb az ukrán, utána a török, akkor távolodik az arab, és legmesszebb van a vietnámi és a kínai. És itt viszont a másik szemben, emlékeznek azokra a körökre, hogy milyen relációkban érdemes nézni a csoportoknak helyzetét. Itt most nem a magyar befogadó és bevándorló relációban néztük, hanem bevándorló csoport relációban nézzük. Tehát ezek bizonyos értelemben versenyhelyzetben is vannak, és sorsközösségben is vannak. Ez valami érdekes helyzet. Tehát valószínűleg vannak olyan érdekek, amelyek a diaszpóráknak a saját érdekérvényesítését növelhetik, és vannak olyan érdekek, amelyben arról van szó, hogy mi idegenek, mi bevándorlók hasonlóképpen legyünk elbírálva, és hasonlóképpen javíthassunk a helyzetünkön. És nyilván pedig azt mutatják, hogy melyik csoport melyikkel szemben. Tehát, hogyha nézzük az ukránok például, nagyon érdekesek az ukránok, mert onnan nyíl nem megy sehova, ami azt jelenti, hogy senkit nem utasít el erősen. Itt feltehetően egyfajta szolidarisztikus mozzanat dominálja a bogardus skálán mért társadalmi távolság érzetet. És így van, igen, és a törököknél. Most a törökök azok kezdenek logikus képbe kerülni, a törökök tulajdonképpen egy ilyen jól érzem magam, itt szeretnék lenni, barátságos akarok lenni, úgy is látom a világot, hát nem tudom, hogy tényleg így látják-e, vagy udvariasságból mondják, de úgy is látják a világot, viszonylag barátságosnak, így van. A kínai meg a vietnámi azok értelemszerűen elutasítják, ugye a kínaiak elutasítanak mindenkit, tehát nagyobb társadalmi távolságot. A vietnámi is különben elutasítja, miközben ők eddigi ábrákon azt láttuk, hogy tulajdonképpen olyan jó hangulatban, kellemes és bizonyos értelemben sikeresnek látják a beilleszkedésüket a magyar társadalomban, de valószínűleg itt ezekben a társadalmi távolságokban erős ez a fajta kulturális különbség. Tehát, hogy ebben nem feltétlenül kell rossz indulatot feltételezni, de hogy mit tud kezdeni egy vietnámi egy törökkel, vagy egy arabbal, például nem szívesen venné, ha egy vietnámi család a gyereke egy arab vagy törökkel házasodna meg. Ez még nem bűn egyáltalában, tehát nem akarnám ezzel semmiképpen, mondom, az előítéletesség relációba emelni a történetet. Ami érdekes, hogy a kínai, a vietnámi egymást is kölcsönösen elutasítja. Ázsián belül sincs ilyen értelemben a két csoport, tehát hogyha két csoport találkozik egy harmadik országba, akkor nem feltétlenül mutat nyitottságot és örömérzetet a másik csoport iránt. A bizalom, itt tulajdonképpen csak egy rövid megjegyzést akarok tenni a bizalom iránt, megint az a kérdés, hogy kibe bíznak. A bizalom az most az egy nagyon fontos szempont ezekben a kutatásokban, pont az ilyen, amikor a lelki komponenseit nézzük a migrációnak, mert ugye abból is kell kiindulnunk, hogy a bevándorló Ha most a tőkék, ugye ez megint a, talán érintette a Siktanár, hogy mi, tehát tőkéket próbál transferálni az ember egész életében. Mondjuk, hogy ebbe az elméletbeből, hát sokfajta elmélet van, de van ez a tőke elmélet. Tudástőke, anyagi tőke, politikai tőke, szociális tőke, hálózati tőke, ezeket próbáljuk mozgósítani saját életünkben is. Ezek az erőforrások azok, amelyek rendelkezésre állnak. Na most egy bevándorlónak az erőforrás készlete jelentősen különbözik a befogadó országától. Például nincsen hálózati tőkéje. Hát ez egy nagyon jelentős tőke, hálózati tőke, mert gondoljanak arra, hogy az életüket mennyire kíséri az az érzés, hogy mivel ide születtek ebbe az országba, hányféle módon kaphatnak támogatást, segítséget azokról az emberektől, akik a személyes kapcsolati rendszerükbe valamilyen módon illeszkednek. Ugye ennek a legjobb példáják azok a különböző iskolai közösségek, amelyek ugye megszűnnek idővel, maguk is meg fognak szűnni, de ha mit tudom én, 6 év múlva kell valami segítség, eszükbe jut, hogy hoppá, ebben a csoportban volt egy jó barátjuk, azt most nagyon jó, akkor most megkeresem, és sokkal segít. Tehát ez a fajta tőke hiányzik, mert hiába van kapcsolat az anyaországgal, onnan azért, abból a távolságból, ebbe a közegbe ezek a tőkék nagyon nehezen tudnak érvényesülni. Van a diaszpóra tőke, ez egy másik fajta tőke, ez egy kapcsolati tőke, ez nagyon fontos, amikor megérkezik az ember például, akkor rögtön ez a fajta tőke fölértékelődik, hiszen segíteni kell az embert abban, hogy találjon lakást, hogy eligazodjon az adminisztrációs problémákban, hogy találjon munkát, és a többi, és a többi. Na most az ember az, a bizalom is ilyen, csak az egy lelki tőke, lélektani tőke, hogy az ország, tehát ide jövök Magyarországra, akkor minden bizonnyal egy fontos dolog az, hogy hogyan viszonyulok az itt élőkhöz, akár legyen az a befogadó társadalom, akár legyen a diaszpóra. Vagy más etnikai csoport, az is lehetséges. És valószínűleg a bizalomteliség az jót tesz a bevándorlónak. Tehát bizalmatlanul kivándorolni valahova eléggé húzós. Semmiben nem bízom, mindenbe gyanakszom, nem hiszem el. Hát ez jelentősen rontja az én stabilitásomat. És mivel például nincsen az anyagi tőkének is jelentős korlátai vannak a migránsok esetében, nem feltétlenül, de ez lehetséges, a politikai tőkének is jelentős korlátai vannak, ez fölértékeli más tőkéket, például a bizalmi tőkét fölértékeli. Tehát valószínűleg, amikor elmegyek egy hivatalba, akkor próbálok bizalomteli lenni, mert ha oda megyek, és azt gondolom, hogy ez egy hót ellenségesek lesznek velem, és amúgy is csak akadályozni akarnak abban, hogy itt maradjak, akkor ez minden bizonnyal egy kudarc élmény, és a kudarc élmény nem tesz jót a bevándorlás megvalósításának. Na most itt lehet a magyarokban, a Magyarországon élő saját csoportban, tehát diaszpórában és az anyaországban is bízni, és azért a fő trend az lehet látni, hogy az anyaország az, amelyik ugye megteremtette ezt a bizalomnak az alapjait a szocializációban, meg a kulturális azonosságban, hogy ez erős. Ez szokott lenni a legerősebb az anyaország iránt, ha nem szakadok el. Tehát itt megint a nem elszakadás mozzanata van. Tehát valahogy az életemnek része marad az anyaország. Ami mondom, az egész migrációnak egy új típusú megnyilvánulása. És lehet, hogy pont a bizalom, az anyaországi bizalom, az kompenzálhatja a bizalmi deficitjeimet, ami a befogadó országban engem ér. Mert mondjuk például megint összekapcsolom az előbbi érveléshez, a diszkriminációhoz. Ha engem állandóan diszkrimináció ér, vagy az az érzetem van, az biztos alása a bizalmi érzületi szintemet, mert miért bíznék az emberekbe, hogyha állandóan azt tapasztalom, hogy engem, mint bevándorlót megkülönböztetnek. Tehát ezek a komponens, minden komponens összefügg minden komponenssel. Itt tehát az látszik, hogy a társadalomban az emberek iránti bizalom, tehát van kétfajta bizalom, az emberek iránti bizalom és az intézmények iránti bizalom. Ez az emberek iránti bizalmat méri, és valóban a befogadó ország közege, társadalma, kivéve a vietnámiakat látják, megint itt van a vietnámi, meg az arabok esetében részben, de a vietnámiak esetében nagyon markánsan, ott meg is fordul, Mert a magyarok, a magyarországi magyarok jelentik, a befogadó magyar társadalom jelenti a legmagasabb bizalmi forrást, és relatíve az anyaország kevésbé. Az összes többinél fordítva van, az anyaország a leginkább, és a diaszpora követi, és a harmadik a magyar társadalom. Tehát relatíve ezekre lehet számítani. Ugye? A bizalom mögött az van, hogy kire számíthatok. És mondom, valószínűleg az anyaország ilyen értelemben egy szimbolikus érzelmi faktor, leginkább, bár számíthatok rá, mert ha nincs pénzem, akkor küld a rokonságom, de azért valószínűleg a ilyen értelemben a diaszpóra pedig, ugye ott pedig közvetlenül tudok segítséget kapni. Az intézményi bizalom esetében megfordul a történet egy csomó csoportnál, határon túli magyarok, ukránok, vietnámiaknál nem, ugye ott eddig is ez volt, és az araboknál is, az intézményi bizalom az elég magas. Most ezt lehet megint elemezni az emberek iránti bizalommal együtt, megint ezt nem teszem, mert valószínűleg az is lehetséges, hogyha az emberek iránt van egyfajta bizalmatlanságom, akkor kell keresnem valamit. És akkor elkezdek bízni az intézményekben. Vagy ez lehet egy vakhit is, de lehet egy tényleges, mert ugye láttuk a diszkriminációnál, hogy számos intézménynél nem mondhatom azt, hogy nincs semmifajta diszkriminatív mozzanat, de az is elképzelhető, hogy végülis az intézmények az valami fajta stabilitást biztosítanak az emberek számára, amihez képest akkor tök mindegy, hogy az emberek iránti bizalma most nem teljes, mert számos olyan dolog aláásta ezt, amitől nem bízom a befogadó társadalomban. Például az idegenellenesség az mindenképpen aláássa, hogy bízni lehessen a befogadó társadalomban. Kötődés, azt most itt átugorjuk, itt a végleges letelepedés versus elköltözési szándék, ugye itt a hazamenne, máshova menne, maradna, és egyfajta ambivalencia, az a négy tényező, amivel aki nem tudja eldönteni, vagy vacilál az elköltözés és a hova költözés tekintetében. Az oszlopok teteje az, amelyik a maradna, a világos, és a fekete alul a hazamenne. Most az érdekes, hogy a hazamenés tekintetében a határon túli magyarok és az ukránok szinte alig mondják ezt, hogy hazamennének, tehát ott az eljövetel az teljes meggyőződéssel fenntartják, és mondjuk az ukrán meg a határon túli magyar talán abban is talán hasonló mutat, hogy viszonylag magas a, sőt, mondjuk az ukránok mindenképpen maradni szeretnének, nem, elnézést, máshova akarnak menni, az a második oszloprész, tehát az ukránok máshova akarnak menni, és a határon túli magyarok közé, tulajdonképpen azok polarizáltak, mert van egy markáns csoport, aki máshova akarna menni, és van egy olyan 40%, aki kevesebb, mint 40% különben, aki mindenképpen maradni akarna. Ami megint érdekes a határon túli magyarok esetében, tehát hogy itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy hazatelepülnek, hanem itt különböző stratégiák. Tehát ez a fajta lehetőség, hogy átjöjjenek Magyarországra, most már mint állampolgárok is, ha akarnak lenni, úgy jönnek át, ha akarnak nem állampolgárként. Szóval emögött különböző stratégiák húzódnak meg. A kínaiak azok megosztottak annyiban, hogy van egy 20%, ugyanennyi Vietnám és nagyjából aki hazamenne, ugyanakkor van egy megint csak elég hasonló 30% körüli érték, aki máshova menne, és nagyon jelentős az ambivalencia. Itt megint a maradna viszont elég alacsony, tehát az ukránok, a kínaiak és a vietnám és a törökök, hát nem, a maradna is ambivalencia. Ami azt mutatja, hogy nagyon bizony, tehát ez, igazából ezt a kettőt valószínűleg össze kell kapcsolni, ez a maradna és ambivalens, ami azt mutatja, hogy hogy a maradás az nem evidens ezeknél a csoportoknál, sőt, a világos maradás érzet az egy kisebbségi csoportot jellemez a bevándorló csoportokon belül. Az ambivalenciával együtt, ha nézzük, akkor azért ez az a potenciál, amire Magyarország számíthat. Ami az elég gyenge, figyelme véve, hogy amúgy is alacsony migráció, bevándorlás Magyarországra, és ezen belül is az elmenne, hazamenne elég jelentős, azt jelenti, hogy jelenleg, most, ha nagyon el akarom vinni a dolgot a spekuláció irányába, bár valószínűleg nem spekuláció, hogy nem biztos, hogy bevándorló barát országgal állunk szembe. Most akár a magyar társadalmat nézem, akár a jogi és adminisztratív dolgokat nézem, akár a gazdasági állapotokat nézem, akár az intézményeket, az állam, a közigazgatás, ezeket nézem. Tehát jelenleg ezen nagyon sokat lehetne változtatni a befogadó barát szintjét ennek az országnak. Ha az a cél, hogy Magyarország próbáljon nyitni a nagyfokú bevándorlás iránt. Nagyobb fokú bevándorlás iránt. Magyar nyelvtudás nagyon polarizált, a határon túliek esetében értelemszerűen mindenki beszél magyarul. Van egy deviáns alsó kis zöld van ottan, de azért ezt most felejtsük el. Az ukránok azok vegyesek, ami azt jelenti, ebből megint lehet spekulálni, hogy az ukrán, ugyan ukrajnai ukránokat vizsgáltunk, de lehet, hogy ezek pont a Kárpát aljáról jönnek, hiszen ott kétnyelvűség jellemezheti a mindennapokat, és a csomó ukrán tud beszélni magyarul valamelyest. És utána tulajdonképpen eléggé kiegyensúlyozottak látszik a dolog abból a szempontból, hogy mondjuk a kínai az a legszélsőségesebb, ahol egy olyan 30% tud magyarul, a vietnámi 40%, és a többi is olyan 40% körül tud magyarul. A következő zöld, a világos zöld az, ami alatta van, ami meg akar tanulni magyarul. Ugye ez megint azt jelzi, hogy vagy integrálódni szeretne, vagy nyitva hagyja a kérdés az integráció, a hosszú távú integrációra. Mert azért nyelv nélkül nagyon nehéz hosszú távon integrálódni egy társadalomba. És akkor ott vannak azok, akik elutasítják, ezből arra gondol az ember, hogy ezek azok az emberek, akik nem akarnak integrálódni a magyar társadalomba. Amúgy a törökökön belül érdekes, tehát azért itt az adatok eléggé ellenmondanak egymásnak, ez elég magas, sőt a legmagasabb a többi csoporthoz képest. Még a kínai vietnám is alatta van, mint a töröknek, de az arabokon belül is azért azok is alatta vannak. Tehát a török a legmagasabb. Jó. Még egyet akarok megmutatni. Ja, ez az a gyerekek, igen, a gyerekek iskola választása. Ez nagyon fontos dimenzió, megint az integráció, a hosszú távú integráció tekintetében, meg a tervek tekintetében, mert ugyanis az nagyon nagy különbség, ha én a gyerekemet helyi, befogadó általános iskola rendszerbe helyezem el, vagy a saját diaszpórám teszi lehetővé, hogy egy külön migráns iskolába, tehát az anya kultúrát és az anya országból hozott dolgokat közvetítő iskolába, vagy nemzetközi iskolába. Tehát ez a három fajta létezett a kérdőibe különben. A törököknél is csak úgy működik, hogy ez egy angol nyelvű iskola, ami van a törökök esetében, és délutánonként van ilyen külön foglalkozás, meg esetleg a hétvégeken, ahol tanulnak török nyelvet, meg mindent. Tehát igazából itt a kínai iskola az, mert a vietnámoknak meg nincs iskolájuk. Persze, ha nincs iskolájuk, az sok mindent jelent, azt is jelenti, hogy nem akarnak iskolát maguknak. Mert ha nagyon akarnának, akkor csinálnának egy iskolát. A kínaiak akartak, és ott van is egy lehetőség. Most ennek ellenére a nem magyar iskola, a magyar iskolába is járatotom a gyerekemet című hozzáállás, még a kínaiaknál is felét a kínaiaknak jellemzi. Tehát, hogy az biztos, hogy más stratégia van amögött, hogy a kínai azt gondolja, hogy a gyerekét magyar iskolába járatja, tanuljon meg magyarul, legyen magyar kapcsolatrendszere, tudja a magyar kultúrát, és egyáltalán az, hogy mi a befogadó országnak a közismerete, és ez a vietnámiak esetében teljesen uralja a stratégiát. Tehát ez egy személyes tapasztalat, de mondjuk a Radnóti gimnáziumban szinte nincs olyan osztály, ahol ne lenne vietnámi bevándorló családnak a gyereke. De több is, sokszor több gyerek is van egy osztályban. Azt, hogy szeretik azt a Radnóti is, azt hiszem, hogy ott. Tehát olyan vegyes a kép, mondom, aki a vietnámi és a határon túli magyar értelemszerűen magyar iskolába akarja járatni a gyerekét, a kínai, a török és az arab ebből a szempontból megosztott, az ukrán is hajlik arra egy kicsit, hogy magyar iskolába írassa a gyerekét. Visszatérve egy kiinduló képre, amiben megkülönböztettem egy asszimiláns, egy szegregációs és egy transznacionális stratégiát, ezt a hármat elméletileg megkülönböztettük. Most tulajdonképpen létre akarjuk hozni ezt a három stratégiát azokból az elemekből, amelyek ebben a kutatásban mértünk. Tehát például mondjuk az asszimiláns stratégiánál azt gondolhatjuk, hogy hosszabb ideje él Magyarországon, ismét Magyarországot választaná célországnak, tud magyarul, sőt legalább közepes szinten tud magyarul, nem érez társadalmi távolságot a magyarokkal szembe, a hálózatában, a kapcsolatrendszerében sok a magyar, ezt átugortam, ezt nem beszéltük meg, bizalom van a magyar intézményekbe, a gyerekek magyar tannyelvi iskolába járnak, a migráció anyagilag sikeres, most ez ilyen személyes karrier szempont, jönnek, magas az ingatlan tulajdonosok száma, ugye ez fontos, mert aki ingatlant vesz, hát az például azt gondolhatja, hogy most neki hosszabb távon is érdemes itt akár befektetni, akár a saját életét így szervezni. Elégedettség jellemzi az illetőt, a bevándorlók helyzetét kedvezőnek látja, és szeretne magyar állampolgárságot, ugye ez fontos, hogy szeretne magyar állampolgárságot szerezni. Tehát ebből még nem következik amúgy különben elvileg ebből az egy itemből, hogy ő itt akar integrálódni, meg asszimilálódni akarna, meg lehet, hogy azért kell neki állampolgárság, hogy utána európai állampolgár legyen. Tehát ezek az elemek együttesen, az összes többivel együtt hozzák létre azt a profilt, amire azt mondhatjuk, hogy ez egy asszimiláns stratégia, be akar olvadni a befogadó társadalomban, a magyar társadalomban. Van a transznacionális stratégia, ugye ez az a új koncepció, ami most nagyon népszerű a migrációkutatásban. Erről nem tudom, beszélt a Sik tanár úr, beszélt vagy nem beszélt? Ami tulajdonképpen a migrációt úgy képzeli el, hogy mint egy ilyen gazdasági hálózaton keresztül, ugye a kínait képzeljük el, az a ideál típusa, akkor elindul Kínából, mert egyszerűen ott nagyon sokan vannak, túl sok a fóka, vagy mert neki nem mennek jól a dolgai, és azt gondolja, hogy ő, mint kínai vállalkozó, vagy mint kínai vállalkozás alkalmazottja, mivel van erre piac a világon, meg globális lett a világ, és van egy világpiac, itt keresi meg a szerencséjét, és akkor tulajdonképpen az ő mozgását ez a fajta gazdasági hálózat teremti meg, amely a Kínán kívül élő kínaik globális hálózata, ami azt jelenti, hogy eljön Magyarországra, itt elkezd vállalkozni, de ezt nem tekinti úgy, hogy ez egy végleges dolog, hanem azt gondolja, hogy ameddig itt jól mennek a dolgok, addig itt csinálok. Az anyaországban nagyon nagy szerepet játszik, tehát nagyon sok a vonásában ez a gazdaság kapcsolódik az anyaországhoz, importál dolgokat, exportál dolgokat, használja az erőforrásokat, stb. Tehát nem elszakadásról van szó, hanem ő a karrierjét kívülre helyezi Kínán. Most csak egy motivum, amit persze nem kérdeztünk, hogy például ez az a típus, aki feltétlenül haza akar költözni a végén. Tehát most aktív életét leéli a világ bármely pontján, majd amit meg tud spórolni, meg abból ő haza akar mindenképpen menni. Tehát ez a gazdaságilag aktív korszakát éli ő meg ebbe a globális migrációba. Most nagyon sematikusan mondtam el ezt a típust, ez most nagyon sok kutatásnak a tárgya. Most ők nem akarnak visszamenni, tehát ha itt valami baj éri őket, akkor nem azon kezdenek gondolkodni, hogy most visszamegyek, hazamegyek, és akkor békésen folytatom, amit csináltam otthon valamikor, hanem akkor megyek tovább, keresek egy jobb másik helyet, ahol jobbak a feltételek. Ez ugye aláássa a kötődését is ebbe az országba, mert ha elkezdem figyelni a jobb lehetőségeket, ez hosszú távú, ami azt jelenti, hogy egy állandó rajtra készség van, egy állandó pakolási helyzet is van ezekben az életekben. És akkor a harmadik, a szegregációs politikai kényszer miatt jöttek, mondjuk ez csak arra az itemre volt, ahol volt ilyen politikai nyomásnak, bármi, ugye nem menekültekről beszélünk, tehát ez egy indirekt politikai kényszer, érdeklődés a kibocsátó ország ügyei iránt, erősen kötődik az anyaországhoz, jobban bízik a diaszpóra tagjaiban egyértelműen, mint a magyarokban, nem, alig tud magyarul, csak honfitársaikkal barátkozik, inkább lefele mobilitás eredményez, gyökértelennek érzi magát, elégedetlennek, jobban bízik az anyaország intézményeiben, kulturálisan a szülőföldjéhez kötődik, azaz nem akarja magáévá tenni a befogadó ország kulturális szokásait. Úgy gondolja, Magyarország rendkívül nehéz sors vár a bevándorlókra, és tehát negatívan látja a bevándorló sorsot, és legszívesebben soha nem is jött volna el a szülőhazájából. Tehát ez egy szegregációs stratégiának hívjuk mi. Hát, hogy ilyen elszigetelődő stratégia gyakorlatilag. Tehát, jó, és akkor ez a utolsó ábra. Na, ez amikor ezt az egészet, ezeket a szempontokat mind egybevetettük, és egy klaszter elemzéssel, ugye a klaszter elemzés az a módszer, amikor sok-sok szempont figyelembevételével megpróbálunk olyan markáns csoportokat keresni, amely markáns csoportok egymástól jelentősen elkülönülnek. Ezt úgy képzeljék el, hogyha van mondjuk három változó csak, de itt ugye látták, rengeteg változó van, de ha van három változó, akkor ez egy háromdimenziós tér, minden embert el tudok helyezni ebbe a háromdimenziós térbe egy bizonyos pontba, ami ugye leképezi a három dimenzión elfoglalt pozíciót, tehát pontfelhőket kapok, egy pontfelhőt kapok ebben a háromdimenziós dobozban, és a pontfelhőben, amelyben persze rengeteg esetlegesség van, rengeteg deviancia okozza azt, hogy ki hol helyezkedik el, véletlen, mindenféle mások, tehát a természetesen lesz minden tökéletesen konzisztens, ebbe a pontfelhőbe, ez különbözőképpen sűrűsödik a pontfelhő, és azt keresem, hogy hol van egy olyan pontfelhő rész, egy alfelhő, amely az ettől elkülönített másik alfelhő csoporttól a legmesszebb távolságra van, és a felhőn belül meg az embereknek a távolsága maximálisan közel van. Tehát optimalizálja ezt, fölbontja a teljes pontfelhőt annyi részre, amennyit statisztikailag relevánsnak talál az eljárás. Ebből következik, hogy itt most mi, tehát most nem hagytuk, hogy ő találja meg, hogy hány pontfelhőre, alpontfelhőre akarja felbontani ezt a dolgot, hanem megmondtuk, hogy most keressen nekünk egy legoptimálisabb három csoportos. Ugye, mert volt három csoportunk, az asszimiláns, a szegregált és a transznacionális. Ezt feltételezzük, hogy ezt, ha most ezt a hármat kérjük, hogy azt jelenti, hogy heterogén maradt persze egy felhő, de azért van egy nagyon nagy sűrűsödése is értelemszerűen, akkor azt találjuk, hogy ez a három különben viszonylag, tehát statisztikai szignifikancia szempontjából szépen elkülönül, és ugye a legfigyelemre méltóbb az, hogy azt nem mondhatjuk egyetlen etnikai csoportra sem, származásra tekintve egyetlen etnikai csoportra sem, hogy teljesen homogén lenne a stratégia tekintetében. Minden csoportban minden stratégia felelhető, csak különböző súllyal. Tehát ha mondjuk nézzük az asszimilánst, értelemszerűen, hát a határon túli magyarok esetében lesz ez a legmagasabb, az asszimiláns stratégia, de ez is csak 60%. Mert a határon túli magyarokon belül is tetten érhető egyfajta transznacionális mozzanat, ezek, akik tovább akarnak menni, stb. Emlékeznek a szempontokra, és van egy szegregált 8%, hát ezek a magányos farkasok, tehát ezek azok, akik azt, nem is jól érzik magukat, tehát látták a szempontokat. Tehát ezek azok, akik itt vannak ugyan, mert abba bíztak esetleg, hogy majd a nemzet alatt, ernyője alatt akkor újra teljes jogú, elfogadott és lelkileg is kiegyensúlyozott helyzetbe kerülnek. Ez a 8% valószínűleg ez egy ilyen szempontból nagyon konfliktusos csoport. Mert az ő saját szempontjukból konfliktusos csoport. De mondjuk ez itt van az egyik legnagyobb markáns megjelenés az asszimilánsnak, ahol még van asszimilációs törekvés, az a vietnámi, ugye ez szépen kijön, 42%-a a vietnámiaknak asszimilán stratégiát követ, és 44% az araboknál ugyancsak asszimilán stratégiát követ. A legkisebb asszimilán stratégia a kínaiak esetében figyelhető meg 10%, de ennek már láttuk előjelét a korábbi leíró jellegű ábráknál. És ehhez képest ugye a transznacionális érdekes, mert a szakirodalom kifejezetten a kínaiakhoz köti a transznacionálist. Itt azért látszik, hogy hát egyszerűen az ukránok esetében ez jóval magasabb. Tehát az ukránok inkább hívhatók transznacionálisnak, mint a kínaiak. A 44% az ukránoknak transznacionális, 33% akar asszimilálódni különben az ukránok esetében. És a második ilyen transznacionális az már a kínai, illetve az arab is hasonlóképpen. És a vietnámi nem transznacionális, ugye? Mert ott egész kevés, 15% az, aki ide sorolható. Tehát a kínai-vietnámi profil teljesen más. És aztán jön ez a szegregált, ez nagyon-nagyon magas a kínainál. Hát ez, mondjuk ezt tudjuk, hogy a kínaiak mennyire szegregáltak, de magas a törököknél is. Tehát miközben a törökök olyan nagyon jópofán nyilatkoznak az itteni létükről, ha minden szempontot egyszerre figyelembe veszünk, akkor az jelül ki, hogy azért itt gondolom azt, hogy lehet, hogy ez ilyen látszat, kulturális látszat, hogy ők tulajdonképpen elégedettséget mutatnak egy csomó szempontból, mégis amikor az összeszempontot nézzük, akkor 65%-uk szegregáltnak tűnik. És a vietnáminál 44%, az arabnál csak 24% a szegregált. Tehát erre ment ki a játék. Hogy mi ennek az értelme? Hát sokfajta szépen nézhetjük a dolgokat. Ugye ebből mindenfajta elméleti előfeltevéseket lehet igazolni vagy cáfolni. Tehát ez hozzávezethet minket abba, hogy a migrációs stratégiák nagyon differenciált tagoltságán keresztül próbáljuk leírni a migráns sorsot. Tehát amikor például beszélünk arról, hogy magyarok kitántorognak most Nyugat-Európába, ez jól hangzik ez a mondat. Ha az ember azt gondolja, hogy mondjuk a magyar adatokat, magyarországi bevándorlókat nézi az ember, de valószínűleg ugyanezt jön neki, hasonló dolgok jöhetnének ki más országban, más csoportokkal, más szempontokkal, akkor azt jelenti, hogy ez nem jó így, mert ez nem egy ennyire homogén történet. Nagyon sokfajta stratégia lehet emögött, és bizony egy kutatónak feladata az, hogy föltárja ezeket a különböző profilokat. És bemutatja ennek a sokszínűségét, esetleg hasonlóságait, és a többi, és a többi. Mert így értjük meg igazából a folyamatot. A másik a policy kérdés, hogy mit lehet ezzel kezdeni, mondjuk, hogy az ember olyan helyzetben van, most akár mint az államigazgatás szereplője, akár mint a civil szektor szereplője, hogy hogyan viszonyuljon ezekhez az emberekhez, milyen stratégiát lehet kialakítani, milyen migrációs stratégiát, milyen segítő stratégiát lehet kialakítani például. Szóval mondjuk egy NGO, amely a bevándorlók segítését tűzi ki célul, egy ilyen típusú migrációs stratégia térkép segítségével eligazodhat, hogy a különböző célcsoportok esetében mit várhat ő, mi lehet ennek emögött a célcsoport mögött, és ott hol lehetséges a beavatkozás, az interakció, a segítség, miben nyilvánulhat meg. Tehát ebből tulajdonképpen akár tudomány, az első a tudomány, a másik a praxis, hogy akár a praxis is nyerhet információkat magának a saját tevékenységében, a saját stratégiájának a kialakításában, és a politika feltétlenül, enélkül a tudás nélkül tiszta absztrakció mindenfajta bevándorlási politika. Próbálkozott a bevándorlási hivatal is különben kutatásokkal, ezek nem szociológ, ezek inkább ilyen véleménykutatások voltak, tehát egy csomó számára fontos véleményt akartak mérni. Azok közül vesz mintát, akiköt regisztrálja, aki az ő regisztrációban benne van, és az kiderül a Hárs Ágnes tanulmányából, amit megtalálnak abban a könyvben, amit szétküldtem már, hogy ez nem így van, mert nagyon sok a statisztika, tehát nagyon bizonytalan az ő mintája, de ettől függetlenül a próbálkozás nagyon szép. De ugyanakkor meg a szociológiai elemzés sokkal rejtettebb struktúrákat tud felmutatni. sokkal rejtettebb összefüggéseket tud felmutatni, és a nemzetközi kutatás pedig azért jó, mert össze lehet hasonlítani egyik országot másik országot. Ugye erre vonatkozik az a 2012-es Immigrant Citizen Survey, amely 10 vagy 12 európai országba vizsgálta. Tulajdonképpen ezeket a szempontokat vizsgálja, csak kicsit másképp operacionalizálja, sokkal inkább praxisorientált a kérdőív, tehát nem akarja körüljárni a jelenségeket, hanem inkább úgy belecsap a közepébe és méri. Ettől még érdekes, tehát ebben nem korrektül méri különben. De ott a praxis a döntő, tehát, hogy családpolitikában, bevándorláspolitikában, munkaerőpolitikában, stb. Mit kéne tenni, amely mögé föl kell sorakoztatni. Szóval a tudást mindig föl kell sorakoztatni a mögé, hogy lássuk, hogy megértsük azt a jelenséget, amit tulajdonképpen kezelni kívánunk. Tehát ez egy ilyen nagyon közhelyszerű, vagy közhelyes megállapítás. Ebből nem következik, hogy a nagy tudásból jobb lesz a politika. Tehát ez naivitás. Mert ilyen alapon a Magyarországon a roma kérdést már rég megoldották volna. Mert annyi tudás, tényleg nem páratlan nagyságú tudás áll rendelkezésre, ehhez képest totálisan diszfunkcionális, kivéve a tudomány fejlődése szempontjából biztosan komoly haszna van ennek a tudásnak. De hát ez egy sokkal bonyolultabb kérdés is. Mert azért tulajdonképpen itt olyan kérdésekkel nem kell foglalkozni direktbe, közvetlenül, hogy mennyire képesek az emberek önmaguk sorsa fölött rendelkezni. Ezek az emberek pont arról, a migráns arról híres, hogy önmaga sorsa fölött rendelkezni kíván. Ugye? Ezt mondja, most én akkor nem itt fogok élni, hanem ott fogok élni. Új életet kezdek, megküzdök ezzel. Tehát itt emögött egy olyan emberi, szerintem ez adja az egyik szépségét ennek a történetnek. Ez olyan, mint a mobilitás, amikor nem országok között nézzük, hanem egy országon belül nézzük a személyes karrierek dinamikáját és a társadalomnak a mozgását és dinamikáját. Én szerintem a migráció, a mobilitás az egy olyan jelenség, ezzel még nagyon régen foglalkoztam, és akkor is nagyon szerettem, de különböző az életemben is nagyon sokszor szembesültem ezzel a mobilitás által meghatározott személyiségekkel. Azok csodálatos személyiségek, szóval azok egész hát nem mindenki természetesen, de az alap esetben ezek, itt olyan energiák mozognak ezekben a személyiségekben, mert energia kell ehhez a dologhoz, energia kell, hogy kiszabaduljak valahonnan, és elérjem azt a célt, ami ettől nagyon-nagyon messze van. Ez, hát, hogy a rakéta is át kell, ugye, a légkört át kell ütnie, a migránsnak is át kell ütnie ezt a légkört, és a mobil, a nagyon komoly, tehát a több lépcsős mobilitásnál is például ez van, hogy át kell ütnie egy csomó-csomó lépcsőt. Tehát ebből a szempontból alapesetben a migráns, az egy pozitív történet, az az érdekesség a migrációnak, most megint belekontárkodok a sikbandiba, hogy a migránsnak optimista történetnek kéne lennie. Mert megvan mögötte az ember, a dinamika, az akarás, az önmaga felelőssége, stb. És mégis ez okozza jelenleg Európa legnagyobb társadalmi konfliktusát. Hogy mit kezdünk ezzel a sok migránssal. Tehát lehet látni, hogy ez aláássa a társadalmi integrációt könnyen, most sokoknál fogva, tehát ennek megint bonyolult. Az egy másik kutatási kérdés, hogy a migráció... Hát ez most a migrációban érintettek stratégiáját rekonstruálta. Az egy másik kérdés, hogy a társadalom, tehát a befogadó társadalom hogyan működik, és hogyan változtatja meg a migráció a befogadó országok elfogadott, konszolidált társadalmi integrációját. És hogyan reagál a társadalom erre, mert ha bele gondolnak, akkor jó, a migrációra valamelyik ilyen, nem is említettem, amikor mondtam, hogy ez egy nagyon sajátos szociodemográfiai vonással bír, hát, hogy alapvetően ezek városokba koncentrálódik első lépésben a migráció. Tehát, ha nézzük a statisztikákat, akkor hol vannak a migránsok, főleg városokban, fővárosokban, nagyvárosokban. Na, de ez aztán olyan mértéket öltött, hogy Berlinbe, Bécsbe, Párizsba, itt már 20-30%-ról beszélünk, ami azt jelenti, hogy a népesség egy harmada, és az előrejelzések ugye azok, hogy ez még csak növekedni fog. Tehát teljesen újra kell értékelni mindazokat az elképzeléseket, amely egy közösség összetartozását hát meghatározták. Szóval lehet a homokba ásni a fejünket, de szóval és akkor itt jutunk el a multikulturalizmus kérdéséhez. Ami megint egy iszonyú, megint nem ez, azért nem érintem ebbe a félébe, mert nekem direkt módon nincs ilyen kutatásom, hát lehet újrafőzni a kajákat, tehát mit tudom, ezeket a nagy nemzetközi kutatásokat lehet ebből a szempontból is elemezgetni a multikulturalizmus tekintetében. Sokan a haláláról beszélnek, sokan a győzelméről beszélnek, de hát ez erről szól a történet, hogy egy monokulturális társadalmi integrációs modell, ugye ez jelentette a nemzetállamot, az egy monokulturális modell volt. Ez jelentette a sikerét, és ebben most semmi megítélet nincsen. Mert azt gondoltam, hogy egy kulturálisan olyan mértében homogenizálni kell a közösséget, hogy ez ne legyen gátja annak, hogy a legmagasabb hatékonysággal képes működjön ez a közösség. Ez egy monokulturális modell. Na de eszmetszette keresztül a globalizáció, eszmetszette keresztül ez a tömeges mozgás, és megállíthatatlanul leíró értelemben multikulturálisá válnak ezek a nem normatíva, leíró értelemben, tehát vegyessé válnak ezek a társadalmak, különösen a centrumok, és ezek a centrumok ezek egyben az összorsz nemzetállamoknak a dinamikáját meghatározzák ezek a centrumok. Hát azért nem, a Budapestet mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen beteg, métejes város, meg minden, elsirathatjuk, hogy ez már itt tényleg itt a liberalizmus métejében szenved, na de ennek az országnak a sorsa, azt kell mondanom, hogy részben tulajdonképpen túlzottan is, Budapesten dől el. Tehát, hogyha ez a város dinamikus, az kisugárzik az egész országra. És akkor mondhatom, hogy hozzá jönnek a többi nagyváros, szerencsére azok is fontos szerepet játszanak, az a néhány nagyváros, de ezek, szóval a városok azok adják az energiát egy országnak. És ha ezek az energiaforrások multikulturálissá válnak, akkor hát valamit kell csinálni, erre reagálni kell a közösségnek. Föntarthatjuk azt, hogy mindenki legyen magyar, ugye ez asszimilás modell, mindenki olvadjon be. És tűzzel, vassal beolvasztom, akit nem, azt kiírtok, vagy elűzök. Szóval ezt el lehet játszani, de a multikulturalizmus ténye maga itt áll. Be is lehet zárni az országot különben, tehát ez is egy, jelenleg ez tűnik a legplauzibilisabb javaslatnak Magyarországon, hogy bezárjuk a határokat és lezárjuk is. Ugye? Akkor a magyar modell szépen sértetlenül végre megszülethet. De azért nem így néz ki, tehát és nem véletlen végül is tulajdonképpen, hogy az egyik legfontosabb mércéje egy ország sikerességének egy ilyen globalizálódó világban és multikulturalizáló világban, hogy képes-e kezelni ezt a dolgot, képes-e hasznára fordítani a közösségre, mert ebben hihetetlen haszon is van. Tehát, hogy szóval ezt lehet káros irányba fordítani, és lehet a haszon irányába fordítani. És mutatja ez, ilyen szempontból ez nem rossz, ez az integrációs stratégia modell a végén a kutatásnak, ez mutatja, hogy hoppá, szegény zsidó kisebbség megint hát jövő hétre szorul, hogy van potenciál, abszolút. Tehát, hogy ezzel abszolút lehet mit kezdeni. Jó, hát itt tartunk jelenleg. Na jó, akkor szóval az lesz, hogy jövő héten fogom koncentráltan megpróbálni áttekinteni a zsidó kisebbséget, és a legutolsó órán, mondom, nem akarnám kikerülni ezt a kárpát-medencei határon túli magyarok és Magyarország viszonyát, és egyáltalán az interkulturális viszonyokat a Kárpát-medencébe. Főleg a dizájnt akarom megosztani magukkal, mert hát mégis maguk interkulturális pszichológusok, és ugye ez ugyan a szociológiai eszközeivel operál, de nagyon tanulságos az a kutatás szerintem, amit mi csináltunk, amelynek a nézőpontja kicsit eltér ettől a klasszikus hungarológiai megközelítéstől.
Elhangzott Örkény Antal, Kisebbségek a társadalomban. Az ELTE Társadalomtudományi Karán 2014-15 őszi félévében elhangzott előadás felvétele.